hogyan lehet ezeket az önéletírásokat feldolgozni, kutatni, milyen szempontok alapján lehet ebből még értékesebb anyagot készíteni kutató szemmel?
A történettudomás számára az önéletírás, az önéletirat az segédanyagként szolgál. Tehát nem exakt anyagot szolgál, tehát nyilván ellenőrizendő, ellenőrizni is kell, viszont a közvetlensége és a frissessége az rendkívüli módon közel hozhatja az akkori eseményeket, a történeti eseményeket. Utaltam az előbb arra, hogy látni kell, hogy milyen korszakban születtek ezek az írások. A Horthy korszakban vagyunk, a nemzet megújulásának a reménye tölt el mindenkit, a nemzet megerősödésének a reménye tölt el mindenkit, és a lelkészek természetesen szívesen beszélnek arról, hogy aztán ők milyen sokat tettek annak idején a nemzet megmaradásáért. Elsősorban erre is fókuszálnak az önéletírások érdekes módon, illetve természetes módon. Akiket érintett, azok mind leírták a börtönéveiket, a meghurcoltatásaikat, hiszen tudni kell, hogy éppen a korábban elmondottak miatt a lelkész az mindig célszemély volt a államhatalom számára, hogyha egyik közösségnek az erejét fel akarta őrölni, és ezért látunk nagyon sok példát arról, hogy lelkészeket meghurcolnak, internálnak, bebörtönöznek, bírósági eljárás alá tesznek, milyen dolgokért, milyen vádak merülnek fel. December 1-én nem voltak hajlandóak, nagyon sokan háladó istentiszteletet tartani a nagy Románia létrejötte örömére, vagy nem voltak hajlandók a román himnuszt énekelni a református templomban. Ez börtönbüntetéssel járt minden esetben, meg meghurcoltatással járt. Tudunk olyanról is, hogy az elcsatolás után az egyik kárpátaljai, tehát Csehszlovákiához tartozó gyülekezetben szolgált az adott lelkész, és ott 5-6 éven keresztül próbált valamiféle ellenállás, nem fegyveres ellen, politikai ellenállás megszervezni, egyesületet létrehozni, és ezt a lelkészt kitoloncolták Csehszlovákiából, de jellemző módon a szülőhelyére, tehát nem Magyarországra, hanem Romániába, mert az illető Ombódon született Szatmár megyében, tehát Csehszlovákiából 27-ben kitoloncolják Romániába. Romániában lelkészi állást nagyon sokáig nem kap, aztán elhelyezkedik egy gyülekezetben, de ott is figyelik már a román hatóságok a munkáját, meg a tevékenységét, és Börvenyben éri meg a illető, Pereskei Sándornak hívják, Börvenyben éri meg a magyar határ mellett, de Romániában a visszacsatolást, és ő a tevékenységéért nemzeti érdemkeresztet kap. És nagyon sok ilyen lelkészről tudunk, akit kitüntettek az elmúlt 20 vagy 18 esztendőben végzett munkájáért állami hivatali szinten is.
Amikor ezekről a református lelkész önéletírásokról beszélgetünk, akkor fontos kérdés lehet, hogy született ebből egy kötet, pontosabban kettő, amelynek az első része a kárpátaljai és parciumi 1942-es önéletírásokat veszi sorra. Milyen feladat volt ennek a kötetnek a létrehozása? Ugye itt válogatni sajtóvá rendezni kellett levéltári anyagokat. Milyen állapotban vannak ezek az iratok, és hogyan lehet ebből egy ilyen szép kötetet készíteni?
Ezek gépiratok, már géppel írt iratok, tehát az olvasásuk, kiolvasásuk különösebb gondot nem okozott. Az a jellemző viszont, hogy a helyesírások, stílusuk rendkívül eltérő. Nagyon sokszor az ember nem is tudja eldönteni, hogy helyesírás hibáról van-e szó, vagy pedig elütésről, elírásról. Éppen ezért azt a megoldást választottam, hogy betűhív közlésnél maradunk. A betűhív közlés az mindig megőrzi, az adja legjobban vissza az illetőnek a saját stílusát. Ezt szoktuk követni a levéltári forráskiadásoknál, lehet legyen szó akár 17. századi forrásról is, és ugyanezt követendőnek követhető 20. századi források esetében is. Következő kérdés volt, hogy milyen életrajzok, milyen önéletrajzok kerüljenek be ebbe a kiadványba, hiszen, ahogy mondtam, több száz irat közül lehetett válogatni. Elsősorban előbb elmondottak, a korábban elmondottak miatt arra koncentráltam, hogy a határ menti tiszántúli egyházkerülethez tartozó, majd elcsatolt, aztán újra visszakerült egyházközségek lelkészeinek a életrajzét válogassam ki. és nyilván olyanok kerültek be, ez volt a harmadik szempont, amelyek azért olvasmányosak is. Ahogy mondtam, rendkívül eltérő ezeknek a hossza, a mélységet, hogy milyen mélyen mennek bele a történetbe. És tehát elsősorban a hosszabb, olvasmányosabb életről ezek kerültek be a kötetbe. Másrészt pedig olyan önéletrajz töredékek, amelyek a önéletíró személye miatt érdekesek. Például Barta Tibor, a későbbi püspök. Munkácson volt ekkoriban segédlelkész, és ő is beküldte a maga önéletet. Nem túl hosszú. Egy jó fél oldalány az egész. De vannak benne személyes vonatkozások, amelyek torokszorítóak például. Tehát írja, hogy amikor e sorokat írom, a kisfiacskánk, aki egy éves most van halálán. És mi tudjuk, hogy ifjabbik Barta Tiborról van szó, aki halálán volt, aki aztán Szegeden a vallástanári tanszéken dolgozott, és szegedi lelkész volt. Tehát ilyen momentumok miatt, Barta Tibor személye miatt, és a személyes utalások miatt bekerült ez is a 1973 önéletírás közé. Ugyanígy Ardai Aladári, ami szintén nem túl hosszú, de ő is később püspök lett, királyhágon melléki püspök. Tehát ilyen szempontokat kellett mérlegelni a kötet válogatásánál. És az pedig, hogy pontosan május 22-e előtt jelent meg, az részben a véletlen vagy a jóisten akarata. Ezt tavaly nyáron már ki kellett volna adni, de financiális és nyomdai gyakorlati okok miatt, tördelés, stb. Mostanra készült el, és a legjobbkor látott napvilágot, mert így lehetett belőle ajándékozni a zsinati tagoknak például, amire sor is került. És említett, hogy két kötetes munkáról van szó. A második kötet az pedig egy nagy önéletírás vagy napló, amely Csernák Bélától származik. Csernák Béláról azt kell tudni, hogy 1875-ben született, és 1967-ben halt meg. 92 évet élt meg, és nagyon jelentős egyház történész is volt, illetve egyház kormányzatban is nagyon fontos szerepet játszott. Az ő naplója igazából egy visszatekintéssel kezdődik. 44-ben kezdte el írni, és az egész életútját áttekinti, tehát 44 igazából ez is egy önéletírás, visszatekintés, amely nagyon izgalmas például a kollégium történet szempontjából. Csernák Béla itt volt diák természetesen, Kárpátaljáról származik, Szőlős Gyulán született, amely Debrecen vonzás körzete volt, jobban, mint Patak, bár ezen szoktak vitatkozni. Mindenesetről Debrecenben tanult Máramarosszigeten korábban, Máramarosszigeti líceumból jött Debrecenbe, itt végezte a teológiát, és nagyon részletes, pontos, izgalmas, élvezetes leírást ad a korabeli diák életről, a hétköznapokról, a tanárokról, személyes kapcsolataikról, a diákokkal. Tehát ez önmagában már megért volna egy önálló kiadást, önálló kiadványt, de megyünk tovább, ő aztán Furtai, aztán Berettyóújfalui lelkész lett, beszél a itteni gyülekezetek állapotáról, tehát egy 100 évvel ezelőtti nagy alföldi gyülekezet, ez igaz Furtára is, igaz Újfalura is, Újfalu 8000 lelkes református gyülekezettel rendelkezett, tehát egy ilyen nagy alföldi gyülekezet minden napjairól kapunk nagyon jó képet, még az ébredés előtt, az ébredési mozgalom előtt, tehát nem elégedett meg Csernák Béla azzal, hogy felmegy a szószékre vasárnaponként, kiereszti a hangját, és aztán ki tudja mondani azt, hogy Nabukodonozor, és akkor mindenki csodálkozik rajta, mert ez volt a tipikus alföldi lelkész figura ekkoriban, el kell olvasni a vonatkozó irodalmat, Szabó Dezső műveit például. Tehát ő az ébredési mozgalomhoz már jobban kapcsolódik. Itt nem a második világháború utániról van szó természetesen, tehát ő nagyon fontos lelki munkát végzett a gyülekezetekben, igyekezett összerántani a közösséget, új életet lehelni bele. Iskolaépítő tevékenységét is folytatott, a Berettyóújfalui középiskolát ő indította, beépítette meg. És mindezek előtt, amit elfelejtettem mondani, ösztöndíjas volt Zürichben és Bázelben. És erről is napra pontos részletes leírást ad, milyen professzorai voltak, hogy milyen volt a bázeli diák élet. A kötethez fényképek is tartoznak, amelyeket a családi hagyatékból sikerült megjelentetni. 1900-as évek elejé bázeli diák élet pillanatfelvételei a borítónak, kötet borítóján, és ez látható, ahogy kriketteznek, vagy nem tudom milyen játékot játszanak ott a teológusok. Csernák Béla furta Újfalu után Nagyváradra kerül, Nagyváradon éri őt 1920-21, ott marad, lelkésznek, a Nagyváradóra szégy gyülekezet lelkésze lesz, és Soltész Elemér távoztával, ő Magyarországra került, ő kerületi püspök helyettes lett, és az is maradt egészen 44-ig. 44 után pedig megválasztották püspöknek, királyhágó melléki püspöknek. Ugye visszatér a román uralom, a Tiszántúl, amely 1940-ben az északi részekkel újra kiegészül, megint szétszakad, és a nagyváradi központú volt királyhágó melléki, nagyváradi egyházkerület újra az elő a kérdés elé kerül, hogy hogyan szervezze meg a Románián belül az új életét, és ebben az újra szervezésben Csernáknak nagyon fontos szerepe volt. Érdekes és jellemző, hogy ő 46 végén még azt írta Révész Imrének, a debreceni püspöknek, hogy hivatalosan a püspöki címet, a püspöki iratokat ő nem veszi át, mert ki tudja, hogy hogyan alakul még a határ helyzete. Ő egyenlőre Révész Imrét ismeri el, tiszántúli püspöknek, beleértve királyhágó melléket is, tehát 46-ban vagyunk még a párizsi béke aláírás előtt, és 47-ig marad ő püspök, megválasztott püspök, aztán váltja fel Ardai Aladár, akit már említettem. Azért mondom meg, azért nevezem megválasztott püspöknek, mert a román kormány soha nem ismerte el az ő püspöki címét, tisztét, és miután ezek az évek elteltek, őt 50-ben nyugdíjazzák. A korban benne volt, de az életkora már indokolta volna, de rendkívül aktív, ereje teljében lévő ember volt még, és mégis nyugdíjazták, méghozzá úgy, hogy egy fél év nyugdíjat nem kapott. Kapott a gyülekezettől egy házat, egy családi házat Nagyváradon, és annak a kertjét rendbe tette, és az ottani terményekből jártak piacolni, járt a felesége piacolni, abból éltek meg a gyülekezeti tagok támogatásából is. És ahogy említettem, végig nagyon fontos egyház történeti munkát is végzett Csernák Béla. Megírta a királyhágó melléki egyházkerület történetének egyes fejezeteit, megírta a nagyváradi gyülekezet történetét, KT-t szerkesztett, és nagyon sok más munkája is maradt még kéziratban, amelyeknek egy jó részét eltüzelték, elégették, egy részét ő maga, amelyik kényesebb volt még 1950-ben, másik részét pedig már a Securitate gyűjtötte be, és a Securitate nem minden került vissza aztán az örökösökhöz. Itt kell elmondanom, hogy maga a kézirat az most Bihar településen van, Nagyvárattól északra, Csernák Béla azonos nevű lelki pásztornál, aki unokája az említett püspöknek, Csernák Bélának. Mi ezt a kéziratot tőle kaptuk, ő keresett meg minket, hogy vállalkoznánk-e a kiadására, hát boldogan vállalkoztunk természetesen, és megint csak szerencsésen alakult a történet, hogy a két kiadvány, tehát a 73 lelkész önéletrajz és Csernák Béla naplója az egy azon kiadvány első-második köteteként jelenhetett meg.